Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistő Veronika vagyok, ez a Rebusiness 1+1, a Beaton podcastja. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és érték alapon céget építeni. Az 1+1 sorozatban páros beszélgetésekben megismerkedhetünk egy-egy üzleti vezetővel, a vezetői dilemmáikkal és azzal, mit tanultak egymástól a Bridge vezetői árnyék programjában, az együtt töltött idő során. A mai epizódban két nemzetközi nagyvállalat itthoni első emberei kapcsolódnak. Kulcicki Julianna, a BP országigazgatója, és Hosszú Róbert, az NI ügyvezetője Debrecenből egyenesen. Mindketten Edison platform menő cégek vezetői. Hallgassuk meg, mit tanultak és tapasztaltak egymás gondolataiból és működéséből a Bridge Árnyék programjában, ami egy kölcsönös vezetői mentoráció, vagyis a vezetők egymás dilemmáiban mélyednek el néhány héten át. Ugye kicsit megérzés alapon raktuk össze a párokat, meg a választásaitok is számítottak, és választottátok egymást, valami izgalmasnak tűnt a másik működésében, cégében, életében. Mi volt az, és mit vittetek a találkozóitokra?
Elárulhatjuk, hogy nekünk van személyes kapcsolódásunk. Én a Robi feleségével laktam együtt egyetem ideje.
És ez egy Bridge Leaders találkozón derült.
Derült ki?
Igen. Mi együtt jártunk egyetemre, és mi együtt is laktunk egy jó ideig.
Tehát és én akkor... erről semmit nem tudtam, hanem ott a Júcsi mondta nekem egy Bridge Leaders.
És egyébként akkor végül is a sors keze mi voltunk ebben, hogy akkor nem csak áttételesen, de hogy egyszer csak meg kellett ismerkedni a másikkal. Igen. Na és mit tudtatok meg egymásról? Be tudnátok-e mutatni egymást, kicsit jellemezni a másik? Mit csinál, milyen ő és milyen dilemmáit osztotta meg veletek?
Hát nekünk van egy másik kapcsolódási pontunk is, Malajzia, mert hogy ugyanabban az időszakban éltünk mindketten Malajziában, csak Tippenemben, mi pedig Kuala Lumpurban.
Ez egészen szürreális, erre számítottam, de hogy bemondjátok ezt, hogy mindketten Malajziában éltünk, erre nem. Na jó, akkor bontsuk ki, mert szerintem ebben senki nem ért semmit. Mi van?
És még Anitával egymásra is írtunk, hogy jó, ti is itt, mi is itt, és akkor milyen jó lenne összefutni.
És nem sikerült.
Nem, azért Penang, meg Kuala Lumpur, az elég messze van egymástól.
Gyanítom, hogy ez nem egy nyaralás volt, amin mind a ketten részt vettetek.
Mind a ketten két évig kiküldetésben.
Voltatok Malajziában.
Igen.
Tehát ugye én az NI színeiben vagyok, már 19 év, és ebből én 2 évet Malajziában dolgoztam.
Hozzátennéd, hogy az NI mivel foglalkozik? Aha, azoknak, akik nem tudják?
Igen. Tehát NI, vagy a régebbi nevén National Instruments, ez egy 1976-ban alapított test and measurement, tehát tesztelünk és mérünk, de mi egy olyan elektronikai hardware-szoftver gyártó cég vagyunk, aki nem az ilyen consumer electronics-et gyártja, ezért nehéz egy kicsit elmagyarázni.
Nem a fogyasztóknak.
Így van, mi azt az elektronikát gyártjuk, amivel azt tesztelik, amit te használsz. Legyen az egy elektromos autó, legyen az egy mobiltelefon, vagy bármilyen más megoldás.
És a cég székhelye Debrecen.
Tehát Debrecen is,
és akkor te innen mentél Malajziába.
Így van.
És ott létrehoztátok ezt az egységet.
Igen, ami nagyon hasonló a Debrecenihez.
Nyuli.
Én a BT-nél töltöttem a 11 évet, és a karrierem egyik állomása az volt, hogy Malajziába költözöm, Kuala Lumpurba, a BT ottani irodájának.
Ez a British Telecom?
Ez a British Telecom.
Telecom.
Igen, ez a British Telecom, és hogy a British Telecomnak a malajziai irodájának a vezetője. Ez egyébként egy nagyon vicces történet, hogy ez hogyan alakult így. Magyarországon az volt a kérdés, hogy hát akkor hová tovább, hogy mi lenne a legmegfelelőbb pozíció, és hát nem tudtunk dűlőre jutni. És az akkori HR business partnernek egyszer csak, hogy figyelj, neked el kéne menned Malajziába. Ez mondom, végül is.
És voltak valami megfejtéseitek a maláj élményekből fakadóan, amit onnan hoztatok, beépítettetek, és a mai működéseteket egyébként akár jellemzi, vagy ez nem került szóba?
Szerintem a sok a diversity, igen, equity, igen. Inclusion, amikor az ember első kézből tapasztalja meg, hogy milyen kisebbségnek lenni.
Meg Malajziának van egy ilyen, én nagyon megszerettem ezt, az elején nagyon nagy fejtörést okozott nekem, az egy nagyon érdekes nemzet. Ugye a maláj nemzet az három fő népcsoportból áll, kínai malájokból, indiai malájokból és maláj malájokból, és ez egy több száz éves, több turnusú bevándorlási hullámokban alakult ki ez a nép. És ha te bemész oda egy 100 fős mérnökséget mondjuk vezetni, akkor ez ott reprezentálódik. És egyébként ez egy olyan nemzet, akik kulturálisan nagyon magas szinten elfogadják egymást. Én úgy mentem oda, hogy azt fogalmaztam meg magamnak, hogy az összes vezetői jelv, amit itt megtanultam mondjuk az elmúlt 10-20 évben, vajon Ázsiában másképp működik-e?
És mi volt
és
az
egyébként
elményed?
Nem. De nagyon
vezetőnek lenni ugyanazt jelenti itt, mint ott?
Nekem sokkal hálásabb feladat volt ott vezetőnek lenni.
Amúgy igen.
Ez mit jelent, hogy jobban tisztelik a vezetőket?
Nekem nem azt, hogy jobban tisztelik a vezetőket, hanem ha teszel valamit a szervezetedért, a közösségért, azért nagyon hálásak. És látod a munkád eredményét, ami extra boostot ad ahhoz, hogy menj tovább, és olyan motivációt, amit én előtte nem éreztem.
És ezt visszahoztátok az itthoni üzleti vagy vezetői működésetekbe? Ti közösséget építetek a cégeitekben?
Igen.
Igen.
Ez de ez onnan jön, szó, vagy de... ezt tudtátok korábban is, vagy ezt aláhúzta, megerősítette?
Tudatosított.
Micsoda összhang! Te jó ég!
Na hát ezért rögtetek minket össze.
Hát ezt nem tudtuk. Ez a megérzés. Szóval tudatosította.
Igen.
Nagyon.
És szerintem erre a Covid ez csak abszolút rájátszott, meg az irodába való visszatérés a Covid után, mindenki, hogy de miért kell bejönni az irodába, otthonról is tudtunk dolgozni. Hát azért kell bejönni az irodába, mert hogy az iroda az nem feltétlenül a munkavégzés helye, hanem egy közösségi tér. És ez erre nekem például a malajziai élmény az egy nagyon jó élmény volt, hogy gondolom nálatok is az volt, hogy ott a csapatok együtt mentek. A legnagyobb ajándék az volt, amikor kibéreltünk privátba egy mozitermet, és ott csak ők voltak együtt. És imádták, és nem volt kérdés, hogy mindenki ott lesz-e. És kivétel nélkül mindenki részt vett. Hogy ezt sokkal nehezebb megoldani például Magyarországon, hogy egy ilyen gesztusok, és hogy úristen életük élménye. És ez annyira jó érzés, amikor látod, hogy wow, akkor ez kellett, és hogy boldogok az emberek.
Én azt merem mondani, mert hangosan is mondtam sok-sok évig, hogy szerintem én vezetőnek elsősorban tudnia kell közösséget építeni, és hogy annak megfelelő alapértékeken kell nyugodnia, és aztán jön az összes többi szerintem, mert ez mint egy gerinc meg tudja tartani, de Ázsiában ez tényleg így felerősödik az emberbe.
Ez a közösség kérdés nagyon sokszor előjön, és mondjuk, de mindig kellenek hozzá valahogy a bizonyítékok. Nem biztos, tehát lehet, hogy valakinek ez tényleg jön magától, hogy hisz ebben, ebben szocializálod a teszt látta, de aki nem, azt mi győzheti meg arról, hogy érdemes, üzletileg értelmezhető közösséget építeni egyébként?
Egyrészt van egy megtartó ereje a közösségeknek mindig. Én úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy olyan munkaerővel dolgozunk együtt, akik a legmegfelelőbb tapasztalattal rendelkeznek, és hogy sokáig maradjanak velünk a kollégák. És minél tovább maradnak, annál nagyobb tudásra tesznek szert. Úgyhogy az üzleti
annál értékesebbek,
és nyilvánvalóan ez egy üzleti értéket jelent mindannyiunk számára. És a másik pedig, hogyha munkáltatói értékről beszélünk, akkor ők a nagyköveteink, hogy milyen, mit mondanak a cégről. És nem mindegy, hogy azt mondja, hogy úristen, mert megint be kellett mennem, hanem az, hogy képzeld el nálunk, milyen programok vannak. Ez nagyon-nagyon sokat segít employer branding szempontból, akár employer value proposition szempontból, hogy az embereink mit gondolnak rólunk, hogy miért jó ott dolgozni, ne az legyen a legszuperebb dolog, mert szép a laptop, jó a fizetés, hanem azt, hogy hát mert ide jó bemenni.
Bár egyébként nyilván fontos az előző kettő is.
A legfontosabb.
Csak amikor választ valaki, vagy arról gondolkodik, hogy elmenjene, akkor nem ez az elsődleges, mert ezt a kettőt megadják máshol is.
Így van. És hogyha mondjuk van egy ugyanolyan ajánlat, hogy, vagy hasonló anyagi juttatásokban, akkor azért a közösségnek nagyon nagy megtartó ereje tud lenni, hogy de hát én ide szeretek jönni, engem itt szeretnek. És főleg egy ennyire elidegenedő társadalomban, mint amiben élünk, kell, hogy legyen olyan hely, ahol ugye, de hát én itt fontos vagyok rá, mit szükség van, engem itt szeretnek.
Igen, és szerintem teljesen egyetértek, szerintem van még direktebb business impactja egyébként. Ugye főleg ilyen óriás vállalatoknál is, mint akár a BP, de akár az NA is, azért az egy kisebb, de nagy vállalatoknál egy rengeteg időt, energiát fetszulunk abba, hogy struktúrát, hierarchiát, processzeket építsünk. Soha nem lesz tökéletes. És amikor vannak ezek a lyukak benne, akkor az egy erős közösségi alapon működő, pláne ilyen cross-funkcionális, tehát nem silós szervezet, azokat áthidalja. Nem fog megakadni a biznisz, mert ott bizalmi
mert
alapon
meg
akarják oldani, és nem úgy ülnek ott, hogy ez van a munkakörömben. Például engem, amivel el lehet veszíteni, valaki így megmutatja. Nem ez a lényeg. És hogyha építünk egy ilyen közösséget, ahol akár csak egy vezetői csapatba beülsz, és beszélgetszek, és látod, hogy elakad a, nincs jól kitalálva a dolog, ott van benne egy lyuk, amit most nem lehet befoltozni, és akkor megjelenik az önkéntesség. És most nem a CSR önkéntesség gondolok, hanem arra, hogy valaki felteszi a kezét, hogy ez nem az én processzem, ez nem az én dolgom, látom, hogy te bajba vagy, segítek.
Oké, tisztáztuk, hogy ez fontos, van üzleti eredménye, értéke hosszú távon is, hogy kell ezt létrehozni. Mi kell ehhez?
Én nagyon hiszek a vezetőképzésben. Én úgy gondolom, hogy egy jól képzett first line management nélkül ez nem megvalósítható, és szerintem nagyon sokszor, amikor azt kérdezik, hogy a csapatvezetőknek mi a fő feladata, nagyon sokszor elmegyünk egy ilyen task manager irányba, és hogy nem, ide kell az igazi people management, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy igenis ő számít, az ő igényeit meghallgatják, hogy mi az, ami fontos neki, megfelelő információt kapjon, mert például ez az, ami nagyon sokszor problémát jelent, hogy hát én erről nem is tudtam, és amikor valamiről nem tudok, akkor kizárva érzem magam, akkor nincs meg a befogadás élménye, és itt szerintem a kommunikációnak van hatalmas szerepe. Úgyhogy amit mi csináltunk, mi elkezdtünk a team leaderekkel külön foglalkozni. Nekem van egy funkcionális csapatom a másik szerepem mellett, és itt kifejezetten learning kafékat, mik az ő vezetői dilemmáik, mert hogyha ők nincsenek jól, akkor a közösség sem lesz jól.
Tehát a csapatvezetőkre kezdtetek fókuszálni.
Igen.
Hogy... És erről egy csomót beszélgettünk, emlékszel. Nekem nálunk is jellemző, ez mi ezt úgy hívjuk, hogy social learning, most tök mindegy, mi a neve.
Ez tök jól
hangzik. Vannak ezek egy enterprise corporate leadership tréningek, most már nézd meg a videót, megtanultál performance menedzselni, nem fog megtanulni. És miután azt csináljuk, ezt egyébként csak Debrecenben csináljuk, hogy jó, megtanultad, megnézted az enterprise programokat, és gyertek, itt van egy ilyen tanulókör, ez a social learning, üljetek be, és ott hallja egy teljesen más funkcióból, lehet nem is ismeri azt a középvezetőt, aki ugyanazt a problémát fogja elmondani, ami neki is a problémája. És a másik, amit megjelenik, ugye, hogy az értékrendet be lehet vinni ezekbe a beszélgetésekbe. Ugye az egyik a kommunikáció, egyetértek, tanítás, meg példamutatás. Ezt nem lehet megúszni szerintem felsővezetőként, meg pláne, hogy megfigyelve vagy. Tehát, hogy ott nagyon nem mindegy, hogy mit tanítasz, mit sugárzol, milyen üzeneteid vannak, csak így a mindennapokban is. Szerintem ez nagyon fontos. És az, ott itt a középvezetőket tök jól fel lehet építeni. Igen.
És az, hogy hiteles legyél, hogy vezetőként, hogyha mondasz valamit, és az ellenkezőit csinálod, akkor vége.
Az nem megy. Igen.
Na hát Maláziától elugrottunk a közösségépítés praktikáihoz, és értelméhez, meg talán a lényegéhez is, de kihagytuk a dilemmáitokat, hogy mit fittetek a találkozóitokra.
Ugye beszéltünk rengeteget szerintem. Én egyébként konkrétan egy kérdés sem mindenképp, hogy Gyulcsihoz, most itt szembe dicsérlek, de így már 3 éve folyamatosan elnyerik az egyik, hogy a legvonzóbb munkahely Magyarországon, és engem nagyon érdekel, hogy ezt hogy csinálják. És itt jöttek elő a középvezetők. Itt azt gondolom, hogy mi is elég sok mindent csinálunk, de hozzájuk képest, ez azt gondolom, vannak challenge-eink, és én ebben nagyon szerettem volna tanulni. Ezért is csinálunk januárban egy találkozót, igen, ahol már jön velem csapatomból pár ember, és tényleg ez egy ilyen tanulási lehetőség lesz szerintem nekünk mindenki.
Tehát nem csak a vezetők kezdenek el kapcsolódni, hanem a csapataik is elkezdenek összekapcsolódni.
Igen, és erről elkezdtünk beszélgetni a tavalyi legvonzóbb munkahely díjkiosztó gáláján, ahol Robi és a Tehár
a Talent Acquisition
vezetőd volt, és a mi HR vezetőnk volt, úgyhogy ott volt egy ilyen nagy egymásra találás, igen, hogy akkor nekünk folytatnunk kell ezt a beszélgetést.
Megértettél valamit abból, hogy miért lettek ők a legvonzóbbak?
Igen, de az őszinte válaszom az, hogy sok újdonság nem hangzott el. Szerintem az, hogy olyan csinálják, és ezért szeretném, hogy így közelebb is menjünk, hogy mennyire hatékonyan kommunikálják ezt. Mert egyébként, amiket csinálnak, ezeket mi is csináljuk. Mondjuk mi ugye egy érdekes élethelyzetben vagyunk, mert most pont egy felvásárlás
közben
vagyunk, de engem pont ezért érdekel, mert most nálunk van egy ilyen nagy levegő, és akkor most ezen átmegyünk, de azért menet közben itt át kell vezetni úgy egy vezetői, középvezetői csapatot, hogy utána ők képesek legyenek ezt jól csinálni, meg fenntartani, és ezért érdekel, hogy valaki, aki most már nem csak egyszer-egyszer tudja ezt megcsinálni, látszik, hogy konzisztensen tudják ezt tartani, ott biztos vagyok benne, hogy ahogyan csinálják, nem gondolom, hogy van itt ilyen silver bullet, vagy bármi, de az a konzisztencia, ahogyan ezt végrehajtják, abban van valami, szerintem, amit érdemes lenne nekünk megtanulni.
Vezetőfejlesztés.
Igen, erről beszélgettünk.
Vezetőfejlesztés, és nagyon érdekes, hogy ez pont a felmérésen is kijött, hogy mi az, ami a legmeghatározóbb, és szerintem mi jó időben nyúltunk hozzá ehhez a témához.
Ez belőled jött?
Igen, ez az én szívügyem. Az edukáció az nagyon közel áll hozzám, és nem, amióta vezető vagyok, nekem ez egy ilyen küldetésem, hogy kinevelni a következő generációt, olyan tudással felvértezni, ami időtálló, ami sikerre viszi ezeket a nagyon sokszor újonnan kinevezett vezetőket, és hogy segítsük őket, hogy mi az ő útjuk.
Benneteket valaki így terelgetett a vezetői pályátokon? Megkaptátok ezt az edukációt, ahogy fogalmazol?
Igen. Szerintem mindannyiunk életében van egy meghatározó vezető.
Nekem az így megfigyelésem is más sikeres, magasabb szinten lévő vezetőknél is, hogy valahol az úton valahol mindig van egy vagy több mentor. Szerintem nagyon fontos.
És akkor nektek is volt.
Nekem több is.
Ebből fakadóan egy ilyen mentor szerepet abszolút is betöltöttök vezetőként a cégek életében.
Szerintem
igen.
Még mindig visszatérünk oda, hogy te milyen dilemmát vittél, Júlia, a beszélgetésekbe, és aztán folytassuk a vezetésfejlesztéssel, mert ez izgalmas terület.
Hát nekem az egyik legnagyobb dilemmám az, hogy én funkcionális feladatot váltottam novemberben, és hogy nekem volt egy nagyon jól beállt csapatom, amit tök jól működött, és most egy teljesen új business stakeholder group, teljesen új szervezet, olyan, mint hogyha a cégen belül egy másik cégbe kerültem
egy
volna.
Egy új cégnél dolgoznál.
Igen. Úgyhogy nekem most ez a változás az egyik legnagyobb dilemmám.
És ebben mit tudott Robi segíteni?
Hát
mit tudtál,
Robi is egy nagy változás közepén.
Tehát még ebben is van közös pont, nem csak Malajzi, hanem változás hátán az életetekben.
Igen, mert november 1-től kerültem ebbe az új szerepkörbe, és hát megbeszéltük, hogy hát akkor üdv a klubban.
Nem volt nagy magic. De viszont egy tök jót beszélgettünk róla, meg szerintem ez egy olyan dolog, amit a jövőben itt tudunk egymásnak így segíteni, miközben ilyen változáson átesünk szerintem. Tehát, hogy ilyen szempontból pont jókor találkoztunk. Sokszor van, hogyha válton belül beszélgetsz erről, akkor ugyanabban a spirálban beszélgettek. Mm. És tök jó kilépni és valaki mással beszélgetni, aki egy hasonlót él át, de nem ugyanaz a környezet, és akkor ott azért lehetnek majd tanulságok szerintem.
Meg ilyenkor rájön az ember, hogy tök jó, amikor én szervezem át a csapataimat, és akkor az emberek a változástól egy kicsit meglepődnek, hogy milyen, amikor veled történik ugyanez. De nyilván, hogy itt hogyan lehet ebben a lehetőséget meglátni, és azt beszéltük Robival, hogy mi mind a ketten elég jól veszük a változásokat, és lehet, hogy pár óráig, vagy akár egy-két napig elszontyolodunk, de utána rögtön a lehetőséget látjuk meg a helyzetben, hogy akkor mit lehet ebből tanulni, hogyan lehet ezt kamatoztatni.
Egyébként mentálisan hogy készültetek ezekre a helyzetekre, vagy hogy készültök ezekre a helyzetekre, vagy miből tud táplálkozni ez, hogy pár óráig, és utána a megoldást keresem, és látom.
Én egészen jól tudom a választ az enyémre, mert annyi félre személyiség profilt végig.
Ezt nem beszéltük.
Ezt nem, fel vagyok szeletelve minden centiméteren, ami tök jó. Tehát
analizáltam.
Igen, tehát értem, hogy hogyan működök, mert már nagyon sokféle szempontból megközelítettük. Nekem pont egy ilyen személyiségtípusom van egyébként, aki a rutinszerű dolgoktól ég ki, azoktól menekül el, és egyébként a változás rám jó hatással van nekem, új energiákat ad, még akkor is, hogyha egyébként nehéz. Ettől függetlenül nekem is megvan a változás görbém, tehát ezt azért többször átéltem, de gyors nagyon. Tehát nagyon hamar elkerülök abba a tudatállapotba, hogy na hát akkor ebből mit lehet valami izgalmas, jó dolgot csinálni, és nézzétek, ez most valami új, engem az újdonság feltölt nagyon. Ennek a veszélye viszont az, hogy előre szaladsz, tehát hogy a csapatod még
nem ér oda,
és erre nagyon kell vigyáznom.
Igen, meg hogy ráadásul ilyenkor én mindig azt mondtam, hogy én totál reziliens vagyok, csak éppen mikor tűnsz reziliensként úgy, mintha érzéketlen lennél. Hogy itt szerintem nagyon oda kell figyelni, mert nagyon a határmesdjéjén vagy annak, hogy reziliens vagy-e, vagy éppen érzéketlen. Én általában arra szoktam fókuszálni, hogy nem hiányállapotként élem meg, hanem akkor ezt, hogy oké.
Körülmény.
Ez egy új lehetőség, akkor nézzünk körül, hogy mik vannak itt.
És hogy visszacsatolják a vezetésfejlesztésre, ennek a kihívása leginkább a vezetésfejlesztés, hogy a vezetőiteket abba bevonni, hogy ezt az alap hozzáállást ők is képviselni tudják hitelesen?
Igen, és hogy a félelmet vegyük ki ebből az egész változásmenedzsmentből, hogy nem kell félni feltétlenül az új dolgoktól. De persze jó az, hogyha van egy pici félsz, mert az nagyon sok mindentől meg tud óvni is, de hogy megfelelő nyitottsággal hozzáállni a változásokhoz, egy picit érzelemmentesebben, objektívan szemlélődve. Nekem például a személyiségprofilomból az jött ki, hogy hát engem nem az érzelmeim fognak feltétlenül
a sírba vinni.
Igen, hanem hogy én elég célorientált vagyok, és hogy mit akarunk elérni? Mit kell ahhoz tennünk azon az úton, hogy elérjük a célunkat? És hogyha már arra fókuszálunk, ha van egy közös cél, van egy közös küldetésünk, akkor sokkal könnyebb.
Van egy visszatérő kérdése az 1+1-nek, majd egy visszatérő feladata is, de először a kérdés az a hosszú távúságra vonatkozik, hogy mit gondoltok mindebben a turbulenciában, állandó változás menedzsmentben a hosszú távúságról, a következő generációkért való elköteleződésről?
Nekem, én az egyik rész, ami a legbüszkébb vagyok, mióta ugye 4 éve vezettem így a vállalatot Debrecenbe, hogy ebben egy ilyen kristálytiszta stratégiát csináltunk, és azóta folyamatosan tudunk beleinvestálni. És én hiszem azt egyébként, hogy ha elkezdünk csak rövid távon gondolkodni, elveszítjük a játszmát. Egyébként már szerintem egy ilyen 5-10 éves távlatban is, tök specifikusan tudom mondani, akár csak nézzük meg Debrecen helyzetét egyébként. Felrobbant a industry, irgalmatlan investmentek jönnek Debrecenbe, és ott ülünk egy olyan munkaerőpiacon, ahol próbáltuk, meg próbálta mindenki ugyanazokat a csapokat így jobban kinyitni. De ez nem működik. Tehát a munkaerőpiacra be kell tudni engedni, meg be kell tudni hozni olyan embereket, akik alulreprezentáltak. egyik kedvenc témám, két gyerekes lányos apukaként és szívügyem, hölgyek a műszaki pályán. Tehát ma Magyarországon rendkívül mértékben alul reprezentáltak a nők a műszaki pályán, és hogyha itt én most csak és tipikus beszélgetések, egy amerikai felsővezető vagy. Ó, Robi, tök jó, hogy elindítottuk ezt a Women@Tech programot. Ő hány embert fogunk ebből felvenni? És nekem erre a válaszom az, hogyha ebben egy évben vagy két évben keresed a választ, akkor ne is beszélgessünk róla tovább, mert ez egy olyan dolog, amit tizedikes gimnazista lányokkal csinálunk, és minden évben 60-70-üket beviszünk egy olyan projektbe, ahol életükben először programozni tanulnak, forrasztani tanulnak, saját terméket fejlesztenek, olyan inspirációt kapnak, amit az iskolapadban nem fognak megkapni. Az a jó, és egyébként engem mindig kérdezték, hogy miért maradtam 19 évig ennél a cégnél, ennél a cégnél én itt tanultam amúgy meg.
Hogy ez számít.
Hogy a rövid táv és a hosszú táv, ha egyensúlyban van, akkor sokkal sikeresebb stratégiákat tudsz építeni. És azóta ezt én tényleg így beépítettem, mert jól is esik, és azt is gondolom, hogy ennek így van helye. Ma egy nagyvállalat, hogyha nem vesz részt a körülötte lévő világnak a formálásában, akkor szerintem hibázik. Tehát, hogy, és akkor a munkaerőpiac az csak egy példa.
Hát nekünk is... Nekünk a Szegedi Egyetemmel van egy hosszú távú együttműködésünk, ami nagyon fontos. Én Robinak elmeséltem azt, hogy 10 évvel ezelőtti nézőpontomat nekem revidiálnom kellett, mert én 10 évvel ezelőtt azt mondtam, hogy a középiskolákban nekünk nem kell megjelenni, nekünk elég a felsőoktatásban. Most arra nem így gondolom. Most arra úgy gondolom, hogy minél hamarabb be kell szállnunk nagyvállalatként, akár középszintű oktatás, akár a felső oktatásba, azért, hogy hosszú távon életképesek maradhassunk, azért, hogy azokkal a skillekkel, kompetenciákkal rendelkező fiatalokat tudjunk alkalmazni, akik megtalálják egyrészt a saját számításaikat, és az egyik legnagyobb feladatunknak érezzük azt, hogy a meglévő kollégáknak is jövőt álló tudást tudjunk biztosítani, és a kollégáknak is hozzáférést adjunk ezekhez az új tudáshoz. Úgyhogy ezen mi nagyon-nagyon sokat dolgozunk. A saját részemről pedig mentorálás, ez én úgy gondolom, hogy én ennyivel tudok hozzájárulni, és amit nem tudom, Robi, ezt megoszthatom, amit mind a ketten
egyetértettünk,
hogyha lenne arra lehetőség, egy olyan karriermodell, hogy amikor már elértük a multinacionális világban a karrierünk csúcsát, hogy akkor ezt hogyan lehet visszaforgatni a jövő nevelésébe, akár oktatás formájában, intézményesített és nem intézményesített formában is.
Tehát egyenes út vezetne a katedrára. Igen. A multi.
Valahogy mind a kettőnket vonzana ez, de ez az életpályamodás szerintem Magyarországon nem tipikus, hogy az iparból, ahelyett, hogy még az utolsó 5 évben is ott bénázunk GDP-t termelünk, mondjuk megosztanánk a tudást, de profi módon, tehát hogy tényleg mondjuk egy egyetemre elmenni, és én azt mindig a egyetemi csapattal vagy vezetőkkel találkozok, mindig szoktam ezt mondani, hogy amíg nincs egy egészséges körforgás a versenyszféra és az oktatási szakemberek között, addig egyébként egy vesztes játszmában vagyunk. Most éppen az oktatás veszít, de ezzel mi is veszítünk.
Mi vagyunk a legjobb.
Tehát amikor én építem a tanműhelyet, és nálam van a város két legjobb elektrotechnika tanára, az egyébként nem jó senkinek. Én ennek örülök most rövid távon, de ennek nem így kéne lenni, és mondjuk nálam egy nagyon jó mérnök, meg miért ne válasz a pálya, vagy életcélul azt, hogy 55 éves korában mondjuk elmegy és elkezd tanítani. Csak ez ugye a bérezési problémákat is át kéne lépni, hogy ez az átjárás ez ki tudjon alakulni.
Van egy másik fix elemünk az 1+1-ben, ugye van a Bridge-nek egy üzleti könyvlistája, amiről minden részben ajánlunk egy könyvet. Uh-huh. Tulajdonképpen az egyik kurátorunk, Fekete Emese, a Forbes vezető szerkesztője könyv ajánlatát hoztam nektek, és azt is, hogy mit írt erről, és persze kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok arról, amit ír. Carol Dweck, Szemléletváltás, a siker új pszichológiája című könyvéről. Szóval Emese azt írja, hogy nem kell folyamatosan bizonygatnod a nagyságodat. Ne hangsúlyozd a jelentőséged és kiválóságod a hierarchia élén. Ne tüntesd fel mások munkáját a saját sikeredként, és ne tégy másnak keresztbe azért, hogy te több hatalomhoz juss. Ehelyett ismerd el, ha hibázol, tegyél fel magadnak is kérdéseket, vállald a kudarcot, fogadd el, hogy nem sikerülhet mindig minden, és halld meg a legdurvább választ is. Röviden, merj fejlődni. Mit gondoltok erről? A vezetők többsége nagyon is sikerorientált, ti magatok is, főleg ebben a változásban. Milyen érzéseitek voltak a tanácsokkal kapcsolatban?
Én ezzel jól tudok rezonálni, mert aki azt mondja, hogy ez egy exponenciális út, és nincsenek benne kitérők, annak nagyon jó. Nekem ez nem így volt. Nekem ez nem így volt. Nekem ezelőtt 5 évvel, 6 évvel volt egy elég komoly válságom, amikor én a BT-től egy másik céghez mentem, egy teljesen más kultúrába, és én ott megkérdőjeleztem azt, hogy én csak egy bizonyos kultúrában tudok-e sikeres lenni, vagy bennem megvan az a tehetség, adottság, hogy ismét azt tudjak lenni.
És te magad kultúraformálóvá válj ebben, nem?
És hogy én abban tudok-e létezni, és hogy mit tudok abból a helyzetből kihozni. Nem ez volt életem váltása, amit akkor megtettem, viszont az kellett ahhoz, hogy én most az lehessek, aki ma vagyok.
Nekem nagyon őszintén az első gondolatom az volt, és ez most ilyen fenéjázóan fog hatni, de tényleg ez az első gondolatom, hogy ezt tényleg le kell még írni? És ami szerintem úgy le... Azt gondolom, hogy le, de ilyenkor én szerencsésnek érzem magam, mert én 19 év, tehát nekem nem az első munkahelyem az önáj, tehát szoktam mondani, hogy itt nőttem fel, de azért nem, és ez nagyon jó, hogy nem itt nőttem fel, mert láttam mást is. És sokan, például Debrecenben az önájról azt gondolják, hogy ez egy óriás vállalat, mert ott van egy óriás nagy szájtunk. Egyébként ez egy kis, ez egy 6000 fős.
Ez hát azért ez nem olyan kicsi.
Aki a startupból még nem rég nőtt ki, mondjuk így 2 évtizede, vagy ilyesmi. És tudjátok, ebben az volt nagyon jó, hogy egyébként olyan alapítói és vezetői voltak ennek a cégnek az elmúlt időszakokban, főleg amikor én oda kerültem, akik én nagyon értékalapon vezettek. Tényleg. És hogy itt a rövid táv, hosszú táv tényleg egyensúlyban volt. És én egy olyan vállalatban lettem vezető, ahol mi mindig nagyon komolyan vettük azt, hogy a mit, meg a hogyan, a számít. És nem lehet kicserélni őket, nem lehet kiváltani. Tehát egy nagyon eredményes vezetőnek a hogyanja nálunk nem oké, akkor nem lesz vezető.
Meg a másik, hogy az ember igenis legyen tisztában önmagával, és utána ne lepődjön meg, hogyha kap néhány olyan kommentet, ami nem feltétlenül fülének kedves. De hogy ez meg az önismeretnek a része, és szerintem az önismeret egy nagyon-nagyon fontos része annak, hogy vezetők lehessünk. Mert hogyha nem vagyunk tisztában önmagunkkal, akkor mit akarok én másokkal kezdeni?
És itt szerintem nagyon fontos, ezért nagyon hálás vagyok, pont ma volt a vezetőségi meetingünk, hogy olyan csapatod legyen, aki tényleg mondja. Uh-huh. Én ezt imádom.
Tehát, hogy mint hogy azt mondja, hogy mi a baj veled.
Bármit. Tehát, hogy olyan nincs, hogy megúszod. Nekem egyébként tényleg olyan csapatom, hogy nem úszom meg. Tehát, hogy hülyeséget kimondok a számon, azonnal.
Vissza kézbe.
Azonnal.
Igen, és ez jó. Jól átgondoltad, hogy ez most komoly?
Igen. Uh-huh. Tehát, hogy inkább tanuljuk meg, hogyan kell ezt jól elmondani, vagy kezelni, de hogyha ez a vezetőségi meetingen kijött belőle, nem biztos, hogy a legjobb formát választottad, de ez a nem fontos része a visszajelzésemnek. Nekem sokkal nagyobb félelmem az, hogy egy nap elhallgatsz.
És nem derül ki.
És nem derül ki. Tehát megvan ennek az egyensúlya szerintem.
Kommunikáció, tanítás, példamutatás, hitelesség. Ezek Juli és Robi szerint biztosan kellenek a sikeres közösségépítéshez. A közösségépítés pedig ma a hosszabb távú üzleti siker kulcsa. Ezt az összefüggést biztosan magammal viszem, ahogy azt is, hogy rövid távon gondolkodva elveszíthetjük a játszmát. És annak az egyszerű viszonyítását is magammal viszem, hogyan tudjuk megállapítani, mi a rövid és mi a hosszú táv. Egyikhez azt az egyszerű kérdést biztosan kapcsolhatjuk, hogy mit, a másikhoz pedig főként azt, hogyan. És mindez persze ennél összetettebb, de néha ilyen egyszerű, rövid kérdések is jó emlékeztetők a napi működésben. Ez volt a Rebusiness 1 plusz 1, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember ismerhesse meg a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness 1 plusz 1 különkiadás szerkesztője Zádori László, a showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel és Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard. Pistül Veronikát hallottátok, és ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ez egy Béton podcast.